Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Talán ezen a reggelen másképp kellett volna köszönteni a testvéreket, hiszen húsvét második vasárnapján a központi üzenet Jézus béke üzenete. Békesség veletek, köszöntötte az apostolokat, és újra föltámadta szívükben az öröm, és eltöltötte őket a békesség szelleme. Testvérek, azt gondolom, hogy minden egyes vasárnap erre hív bennünket. Jézus meg akar bennünket ajándékozni ő közelségével. El akarja venni a szívünk nyugtalanságát. Jézus minden vasárnap ezt az ígéretet teszi nekünk. Ha vele élünk, akkor békében élünk. Akkor az Isten kezében megtaláljuk az életünk értelmét. Ezen a mai reggelen egy kedves családdal, szorosan közösségünkhöz tartozó családdal ünnepelünk. A család atyját, köszöntjük Miklóst, 80. születésnapja van ma, és azért imádkozunk, hogy az időskor békéje töltse el a szívét. Hiszen az idős ember rá kell, hogy döbbenjen arra, hogy az Isten kezében van a helyünk. Lehet, hogy fiatalon az ember még kiki kívánkozik az Isten kezéből, és azt gondolja, hogy Isten nélkül is lehet életet tervezni, életet élni. És ahogy az ember egyre idősebb lesz, egyre inkább rádöbben arra, hogy csak az Isten közelében lehet az embernek nyugalma és békéje. Ezen a mai reggelen, amikor ezt a szentmisét Miklósért ajánljuk fel, akkor ezt a kegyelmi ajándékot kérjük a számára. Ezt a hallatlan nagy ajándékot, hogy Isten tenyerén jól érezze magát, és azok az értékek, amik ilyenkor felfakadnak az emberben, azok a családja, gyermekei, unokái örömére legyenek. Mi magunk is ezt a békét, Jézus békéjét kérjük a magunk számára ezen a mai vasárnapon, irgalmasság vasárnapján. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy mellék nevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat, ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csoda jelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Vasárnap este volt, a hét első napja, ahogy hallottuk, az apostolok zárt ajtók mögött tartózkodtak, féltek. Féltek attól, hogy ugyanaz lesz az ő sorsuk is, ami Jézus sorsa volt. Síratták a megholtat. Szomorkodtak, mert még nem találkoztak az élővel. És amikor Jézussal találkoztak, akkor fölnyílt a szemük, és öröm töltötte el őket. Testvérek, azért fontos ez a nap nekünk, nekünk embereknek, mert a történelemnek igen nagyok a hullámverései. Ma különösképpen olyan időket élünk, amikor ijesztő hullámok fölött hánykolódik az egyház hajója, és bizony félünk, tele vagyunk szorongással, aggódunk a jövő miatt, és ezért rendkívül fontos, hogy megértsük, mit is jelent számunkra Jézus bátorítása, mit is jelent nekünk az a béke, amit csak ő tud feltámasztani a szívünkben. Egyébként a mai világ helyzete miatt gondoltam éppen arra, hogy ezen a vasárnapon most hangsúlyosan is erről a jézusi ígéretről, erről a jézusi ajándékról elmélkedjünk. Mit jelent az ő békéje nekünk? Hiszen azt mondja Jézus ráadásul, hogy amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket, tehát nem csupán azzal szabad nekünk foglalkozni, hogy milyen is a világ, és mi van most a világban, hanem ebbe a világba el kell vinni az Atyának az üzenetét. Mert félnek az emberek, még azok is, akiknek semmi közük nincs az Istenhez, tele vannak aggodalommal, meg szorongással. Persze valószínű, hogy fogékonyságuk sincs arra a fajta békére, amit csak Jézus tud adni, pedig úgy tűnik, hogy éppen erre lenne szükségünk. Nagyon fontos, hogy egyáltalán ennek a jézusi szónak a mélységét valamiképpen értsük. Ugye, békesség nektek, egy kicsit rutinszerű ez a szó, majdnem olyan, mint a jó napot. Hát persze már azt sem mondjuk, hogy jó napot, mert félünk attól is, mert az istentelen világ ezt is kisöpörte, és azt mondja, hogy szép napot. Mi közünk a szép naphoz? Mit teszünk azért, hogy a nap szép legyen? Legfeljebb azért tehetünk valamit, hogy a nap jó legyen. Sajnos még a héber köszöntés is, a salóm, megáll ennél, hogy salóm. Az ember elmegy zsidó földre, és egy csak ez, hogy salóm, 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 pedig salóm löhá. Azt kellene mondani, hogy nektek. De már sem mondják, hogy nektek, csak béke, béke, béke. Egy biztos, hogy ha valami ajándékot szeretnénk magunkkal vinni erről a vasárnapról, vagy ezen a vasárnapon, akkor el kell azon gondolkodni, hogy előbb harc, és utána béke. Mindjárt értjük, hogy mire is gondolok, amikor ezzel a talán szokatlan, vagy ebben a kontextusban idegennek tűlő félmondatokat mondom, előbb harc, és utána béke. Jézus, amikor elénk áll, akkor azt mondja, ne higgyétek, hogy békét jöttem hozni a földre, nem, kardot. A nagy konferenciákon hirdetik a béke üzenetet. Békéről beszél mindenki, béke szerződésekről, szövetségekről, béke menetek. Aztán van, aki az egyik oldalon, van, aki a másik oldalon áll. Jézus nyilvánvaló nem erre a békére, hanem a belső békére gondol. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek, nem azt, amit a világ ad, nem úgy, ahogy azt a világ adja. Az én békémet adom nektek. Egy gondolat erejéig álljunk meg, hogy is néz ki a világnak a békéje. Tragikus az, hívő szemmel nézve, hogy a világ elég önmagának. A világ meg van elégedve önmagával. A világnak evilági céljai vannak, evilági történései vannak, evilági programjai vannak, és úgy gondolja, ami ezen túl van, az zavaró, az idegesíti. És harcol ellene. Márpedig az Isten országa mindezen túl van. A húsvéti ünnepeken, akikkel együtt ünnepeltünk, több alkalommal találkozhattunk ezekkel a gondolatokkal, hogy mit jelent az, hogy isteni dimenzióban élni. Nem csupán evilági programok bűvöletében. Azt mondja a Szentírás, az Isten országa olyan, mint a földbe rejtett kincs. Ha valaki ezt megtalálja, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, hogy megszerezze azt a kincset. És miért olyan nehéz mindezt megtenni? Miért olyan nehéz ezért a kincsér mindent odaadni? Egyszerűen azért, mert a szívünk hozzá tapad a látható dolgokhoz. Hát persze, a pénznek csillogása van, az ételnek íze, a gyümölcsnek zamata, a virágnak illata, és mindez úgy együtt megbabonáz bennünket. Az Isten világa az csak a hittel ragadható meg. Az e világ az látható, tapasztalható, a hit világát pedig hinni lehet. Bizony, bizony, ha igaz az, hogy ez a kincs olyan, mint a drága gyöngy, aminek fénye van, hát az Isten országának nincsenek ilyen látható fényei. És éppen ezért olyan nehéz ez a harc. Olyan nehéz ez a harc, mert harcolni kell a szemünkkel, a szívünkkel, a kezünkkel, a testünkkel, hogy valamiképpen el tudjuk határozni magunkat, hogy bevetjük magunkat ezért a kincsért. Persze az e világnak is vannak céljai, törekvései, és azok nagyon kívánatosak, de a probléma mindig akkor adódik, amikor kiderül, hogy ugyanakkor béke nem érkezik a nyomában. És az igazi probléma itt van. Szóval egyáltalán a harc azért nehéz, mert a szívünk a láthatóhoz tapad. Viszont ebben a látható világban égi értékek szerint kellene eligazodnunk. És ezért mondom, hogy a harc után béke. Jézus azt mondja, hogy aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz. Jézus azt mondja, ha meghaltatok velem, élni is fogtok velem. Tehát halál után élet, harc után béke. Izgalmas ez a kérdés, hiszen ez a béke vágy, a békére való törekvés valamiképpen az ember vallásos világához tartozik. Nem egyszer, mikor magyar ünnepségeink vannak, örömmel hallja a fülem, amikor a szónokok visszatérnek erre a gondolatra, hogy a magyar békeszerető, szabadság vágy tüzeli a magyar embert. Igen, ennek van valami vallási vetülete. Most virágoznak a fák, kedves Miklós, mint kertésznek is mondom, gyönyörűek a fák. Sok-sok gyümölcsfánkat metszette meg annak idején még Zugligetben, és örömmel néztük együtt az ő munkájának a gyümölcseképpen, vagy munkájaképpen a sok-sok gyümölcsöt. Szóval most is tavasz van, virágzanak a cseresznyefák. Itt a mi kertünkben is van egy vad cseresznyefa. Minden reggel, amikor imádkozunk, erre a fára látok rá az ablakon keresztül, csodálatos. A japánoknak a szimbóluma a cseresznyevirág. Igen, amikor ezek a gyönyörű fák fehér és rózsaszín virágba borulnak, akkor az embert elragadja a gyönyör, az öröm. Csak hogy ezek a gyönyörű szép szirmok lehullanak. Na, pár nap múlva lehullanak, talán a sárba. A jézusi béke egészen más. A jézusi béke nem ezt jelenti, hogy kivirulunk, aztán aláhullunk, A Jézusi béke azt jelenti, hogy a feltámadt Krisztussal élünk. Ez a Jézusi béke. Ezért mondja Jézus az apostoloknak, ahogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek ezzel az élő bizonyossággal benneteket, menjetek a világba, menjetek az emberekhez. A feltámadt Jézusban való élet Jézusnak a békéje. Gondoljunk az Emmauszi tanítványokra, ez a két tanítvány, aki keserűen, mint egy halotti menet mennek hazafelé, és amikor találkoznak Jézussal, minden újra kinyílik, és öröm támad a szívükbe, és rohannak vissza az apostolokhoz ezzel a örömmel, Jézus béke üzenetével. Testvérek, azt hiszem, hogy ezeken kell elgondolkodni, amit Jézus is mond, hogy az Atya a kezembe adja a ti életeteket, és az én kezemben helyetek van, és senki sem ragadhat el benneteket az én kezemből, ha megtaláljátok ott a helyeteket. Hol keressük a helyünket ebben a világban? Valahol otthon kellene lenni benne. Hát biztos vagyok benne, hogyha Jézus ezt mondja, hogy az Atya a kezembe ad benneteket, akkor ez az otthonunk. Éppként Doug Hammarskjöld, az ENSZ-nek a valamikori főtitkára mondja, csodálandó dolog az Isten kezében lenni. Hát igen, ez a Krisztusi békének az igazsága. Ebben a világban, ahol oly kiszolgáltatottak vagyunk, annyi gondunk van önmagunkkal, egymással, a világ gazdasági helyzetével, a politikai törekvésekkel, kiigazodik el? A kezemben helyetek van. És bizony, érdemes ezen komolyan elgondolkodni, hogy mit is jelenthet ez, mekkora biztonságot és békét, mert akkor, amikor jönnek az ember gondjai, a betegség, esetleg anyagilag tönkre megy valaki, esetleg amikor csalódások tépik a szívét, akkor mit jelent ez a biztonság? És végeredményben az emberben azt erősítheti, hogy sziklára építkezett. Sziklára építette az életét. Jézus kezében helye van. Kedves testvérek, én azt hiszem, hogy ezen a mai vasárnapon ezt a krisztusi üzenetet egy kicsit közelebb kell engedni a szívünkhöz. Ne engedjünk a látható világ ilyen mértékű csábításának. Szép a világ, csodálatosak a világnak az ajándékai, de még csodálatosabb az Isten áldozatos szeretete. Innen lehet elindulni, és innen lehet elindulni egymás felé is, és csak akkor van ennek az elindulásnak értelme, ha áldozatos lélekkel indulunk el egymáshoz, és akkor a találkozásainkban az életnek az ígérete támad fel. És végeredményben ez az ember öröme, akár mondhatom így, hogy a békéje. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtő. Kedves testvérek, ennek az imádságnak mindig valamilyen konkrét célját szoktuk meghatározni. Most azt szeretném kérni, hogy mindenképpen Miklósért imádkozzunk, és akár mondhatom azt is, legyen ez az ő köszöntése a közösség részéről, és és én azt szeretném akár így köszöntésképpen is, Miklós, mondani neked, hogy ebben a világban, amely nagyon, nagyon változó világ, amely nagyon sok mindent lerombol a régi értékekből, egy kicsit olyan kamaszos világ ez a mostani világ, ugyanakkor talán azt is látjuk, hogy a legnagyobb rombolás az emberi tekintély területén van, és mi éppen azt szeretnénk megköszönni ebben az imádságban, hogy Miklósnak, mint nagyapának, édesapának hallatlan nagy tekintélye van a családjában. Nyilvánvalóan azért, mert ebben a tekintét egyáltalán nem tisztelő világban neki olyan gesztusai vannak, olyan áldozatai vannak a családja felé és más emberek felé is, amik méltóvá teszik arra, hogy neki kijárjon ez a tiszteled. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje szüntelenül megmaradjon lelkünkben Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az áldással befejeződik ez a szent mise, minden szent mise az Úr ünneplése, és szeretnénk úgy ünnepelni, hogy az Úr áldása is megérintse a szívünket, és tovább tudjuk vinni az üzenetet. Nagyon fontos ez ebben a világban, hiszen sajátos helyzetben vagyunk, irgalom vagy irgalmasság vasárnapja van, valamit az irgalmasságból meg kellene sejtetni az emberekkel. Nem könnyű, hiszen egyre erőteljesebb iszlám hatásnak vagyunk kitéve, amely iszlám vallás nem ismeri a megbocsátás tanítását. És minden őket ért sérelmet nekünk tulajdonítanak, keresztényeknek, és mi szenvedünk ezek miatt. Éppen eléggé ijesztő ez a szenvedés. Isten segítsen minket, hogy az Úr erejében tudjuk élni a mindennapjainkat. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.